itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Csikrákosra kalauzoljuk Önöket. A település 2004-től községközpont Csíkszeredától 11 kilométerre északra a Rákospatak mentén fekszik. A székelyek ősi gyülekező helye itt Rákos mezején állapították meg a székely törvényeket László herceg jelenlétében. A Bogát, a Vár és a Szilospatak közti hegyfokon bronzkori eredetű vár maradványai látszanak, melynek délkeleti részén most Szent Jakabnak szentelt 1720-ban épült kápolna áll. A vár alatt több borvízforrás fakad, melyeket az Oldbogáti melegfürdőben hasznosítanak. A falutól körülbelül 7-8 kilométer távolságra a Hargita Galustető nevű főcsúcsa alatt a Várpatak és a Szikláspatak közti 1273 méter magas szirten állnak Pogányvár romjai. A vár a 13. században épült és a székely határvédelmi rendszer része volt. A szökőláp vagy rákosi sáté Székelyföld egyik legszebb és legjobb állapotban fennmaradt lápja. A környék, a népművészetek, hagyományok és szokások egy kiapadhatatlan kincses bányája.
2004 áprilisában vált le Csikrákos község Madéfalva községtől.
32 aktív tagja van az önkéntes tűzoltócsapatnak.
A gerendai férfi kórus a csikrákosi Kisboldogasszony egyházközség énekelni szerető férfiaiból alakult.
Semmivel se bonyolultabb, nehezebb itthon vállalkozni.
Lehetőség van itt kvadozásra, jeeptúrára, akár gyalogtúrára is.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a csikrákosi gerendei férfi kórus énekel. Összeállításunk első részét közvetítjük. Mikrofonunk előtt Császár Attila, Csikrákos polgármestere. Hány éve tölti be ezt a tisztséget, polgármester úr?
Most már lassan 15. éve is elmúlt. 2008-tól vagyok a községnek a polgármestere.
Nagyon fiatalon került ide a hivatalba. Egy fiatal embert mi motivál, hogy egy községnek az életét menedzselje?
Való igaz, 2008-ban talán egyik legfiatalabb polgármestere voltam az országnak. RMDS szintén biztosan. Igazából ennek előzményei az, hogy mondhatni kiskortól, de inkább fiatal koromban nagyon vonzott az, hogy a közösségért tegyek, dolgozzak. Láttam azokat a problémákat, érzékeltem, hogy szükség van egy vezetőre, és mint olyan nagyon aktívan részt vettem a helyi ifjúsági szervezet életében, és aztán úgy szinte azt mondom, nagyon nagyképűen, de természetszerűleg következett ez a lépés is, amit igazából nem bántam meg. Akkor, abban az időszakban, nagy hével, erőbedobással úgy érzem, hogy a mai napig ebből még maradt, habár azért 15 év az 15 év, és eléggé meggyámbászta az embert. A változó jogviszonyok, stb., de hát igyekszünk eleget tenni annak a, én azt mondom, hivatásnak, amit választottam.
A haveri kör, a család nem mondta, hogy azért vége a magánéletnek, mert ha ennek fog az ember, akkor itt 24 órából 25-öt is itt kell lenni, ezekkel foglalkozni.
Szerencsére nem tudták felmérni a helyzet súlyosságát, úgy utólag realizálódott számukra is, hogy ez igazából mit jelent. Ez a kérdés 4 évente visszatér komolyabban, elsősorban a családban, utána meg a baráti körben is, de igyekszem úgy ellátni ezt a feladatot, hogy és maradjon is mindenkire a megfelelő formában.
Az elmúlt 15 év alatt mit sikerült megvalósítani?
Erre a kérdésre a választ egy picivel régebbről kezdeném, tehát tudni kell, hogy 2004 áprilisában vált le Csikrákos község Madéfalva községtől, addig 68-tól egészen 2004-ig Mamut község legkisebb kisebb mostó a gyerekei voltunk. 2004-ben jött el az a politikailag is megfelelő pillanat, amikor a nép akaratot figyelembe véve a parlament meghozta azt a döntést, több Hargita megyei településsel egyszerre ezeket a nagy mamut mesterségesen összeállított kényszerházasságban élő községeket külön választották. Ebben a közel 50 éves kényszerházasságban, mint mostó a gyermekek, nagyon keveset kapott a település. Szinte azt lehet mondani, hogy a higiéniai kultúrotthon meszellés vagy egy-két cserép kicserélésén kívül igazából nem jutott nekünk, holott a másik két település egy-egy hatalmas nagy kultúrotthont épített, meg stb. Lehetne sorolni. És mint ilyen 2004-től kezdődött a Csikrákos község modernkori történelme, amit azt lehet mondani, hogy szinte nullából kellett kezdeni mindent, tehát egy helyi apparátust felépíteni, polgármesteri hivatalt, számba venni azokat a sürgős problémákat, amik akkor voltak. 2004 és 2008 között az elődöm ezt a feladatot ellátta, de igazából 2008-ban kezdődtek el azok a nagyobb volumenű felújítások, beruházások, amelyek a mai napig is úgymond a település ékessége közé tartozik. Talán a legfontosabb és a sors iróniája is talán, hogy nagyon hamar rájött ez a három település, tehát Csík-Csicsó, Madéfalva és Csikrákos, hogy igen, szét kellett válnunk, ez egyértelmű volt mindannyiunknak, de hogy a problémáink ugyanazok maradtak, és talán jobb lenne és egészségesebb lenne, meg gazdaságosabb is adott esetben, hogy ezeket az előttünk álló feladatokat közösen próbáljuk megoldani, és mint ilyen 2008-ban talán az ország szinten is először jegyeztünk be fejlesztési társulást, amelyet a csatorna és víz kialakítására hoztunk létre, sikeresen pályáztunk, tehát már 2008-ban létrehozott egyesülettel pályáztunk és nyertünk is, úgyhogy már rögtön az első két év mandátum után sikerült a csatorna és vízhálózatot lefektetni. Ezzel párhuzamosan minden középület, ami van, teljes felújítás alá esett, a két kultúrotthonunk, ugye van egy Csikrákoson, illetve van egy Göröcsfalván, három oktatási intézményünk teljesen felújítottak. Az ezelőtti mandátumban sikerült az összes utcát leaszfaltozni, tehát infrastruktúrális szempontból azt mondom, hogy nagyon is utolértük magunkat. Itt van még egy kis feladatunk, amivel igazából a mai nap is dolgozunk, a gázhálózat kialakítása. Ugyancsak ezen közös együttműködés eredményeként ez a három település pályázott gázhálózat kialakítására, és jelen pillanatban is folynak a munkálatok nagyon szoros tempóban. Itt igazából a legnagyobb fájdalmam az, hogy valamelyest a szekér megkerült a lovakat, hiszen ugye aszfaltoztunk, mint említettem, de hát akkor a törvényi keretek nem engedték és nem tették lehetővé azt, hogy úgymond a gázat, mint közhasznú szolgáltatást az önkormányzat kiépítse. Nem is gondoltuk, hogy ilyen hamar labdába fogunk tudni rúgni, de hát mindenre van megoldás, enyhén néha bele kell válni az aszfaltba, fel kell túrni, igyekszünk a vállalkozóval egyeztetve, hogy megfelelő formába visszatömörítse, de jelen pillanatban is folyik a gázhálózatnak a kiépítése, és hogyha ez megtörténik, akkor azt mondom, hogy infrastruktúrális szempontból nagyon is rendben van a község.
Kik élnek itt Csikrákoson, és mivel foglalkoznak?
Úgy szoktam mindig fogalmazni, hogy Hargita megye talán legkisebb községei közé tartozunk, tehát egy-két település község van még Hargita megyében, aki kisebb nálunk is. A tavalyi népszámlálási adatok alapján 1601 fő lakja jelen pillanatban a települést. Nemzetiség alapján 99%-a az székelynek valló magyar nemzetiségűek. Van néhány roma nemzetiség is, talán egy-két román nemzetiségű lakosa is a településnek.
Mivel foglalkoznak?
Többnyire mezőgazdaság, és Csíkszereda közelsége azért elég sok embert megmozdít a munkaerőpiac szempontjából, tehát aki dolgozik, az többnyire építőiparban, Csíkszeredában, vagy nyilván más intézményeknél is, tőlünk 11 kilométerre van Csíkszereda, viszonylag elég könnyen megközelíthető.
Én úgy láttam, ahogy itt végigmentem a településen, hogy azért elég sok vállalkozás is van. Hiába kicsi a község, azért vannak vállalkozók.
Kiemelném talán a falusi turizmust, amiben éllovasok voltunk, talán vagyunk jelen pillanatban is. Volt év is, amikor 5-6 ezer vendégészakát is tudtunk regisztrálni. Ez különösen pünkösd időszakában hatalmas nagy számot jelent. Tehát volt egy időszak, amikor számoltam így a három jól működő és aktívan működő panzió adatait figyelembe véve, hogy a pünkösd időszakban 1000 embert is képes ez a település idézőjelben lefektetni és megfelelő szolgáltatást nyújtani számukra. És nyilván az évnek a többi időszakában is, akár beszélhetünk a határtalan programtól, rengeteg olyan Magyarországról támogatott projekt van, ahol turisták, gyerekek tudnak jönni és megismerik Székelyföldet. Tehát ez egy húzó ágazat. Nyilván, mint mindenre, a Covid és ez a járványidőszak rányomta a bélyegét, de hát én úgy látom, hogy talán a foglalások alapján kezd visszaállni minden a régi kerékvágásba.
Honnan jönnek a vendégek?
Külön kell választjuk a panziók profilját. Az egyik panziónk egy fiatal ember működteti, ő azért már angol nyelvterületen is van egy minőségi lépés, de többnyire magyar nyelvterületről is, az anyaországból érkeznek a turisták.
Én azt láttam, hogy nagyon sok a kisüzletes is.
Így van, pontosan ezért is már elég sok turista megfordul, és akkor nyilván azok még költekeznek is itt a település berkein belül.
Van egy építkezési vállalkozójuk is, nagyon sok munkást tud foglalkoztatni.
Egyre inkább azt látom, hogy azok a vállalkozók, akik külföldön kezdtek el piacot keresni és találtak is, most visszakezdtek jönni. Nagy valószínűséggel, hogy a törvényi változások is kedvezőbbek lettek, amelyek az építkezésben dolgozó vállalkozókat segítik. Több ilyen építkezési vállalkozásunk is van, de egy mindenképpen kiemelkedik az egész közül. Tehát Nyugat-Európában nagyon sok munkaponton dolgozó fiatalember egyik napról a másikra azt mondta, hogy jó, akkor hazajövök, az ott megtermelt profitomat befektetem, új vállalkozást indítok. Ugye épül folyamatosan Székelyföld, ezt azért nem vitathatjuk el. Munkaerőre szükség is van, meg is fizetés, ez egy nagyon-nagyon áldásos helyzet. Már az itteni fiatalok, középkorúak, akik esetleg idén munkában eddig elmentek külföldre, azok most meggondolják kétszer is, mert szinte hasonló bérezéssel itthon építkezésben tud dolgozni.
Akkor most nincsenek vendégmunkások külföldön, Csikrákosról?
De vannak, tehát nem azt mondom, hogy nincsenek, de egyre kevesebb. Hála Jóistennek, már itthon is feltalálják magukat, és a lehetőségek adottak ilyen szempontból is. Az a néhány száz vagy akár egy 1000 euróról, ha beszélgetünk, különbséget a bérezés szempontjából nem biztos, hogy megéri már, hogy heteket, hónapokat, akár fél éveket távol legyen a családtól, illetve a közösségtől.
Nagyon sok a fiatal család?
Igen, nagyon sok a fiatal család, és így, ahogy nézzük demográfiailag, egyre több a 3 gyerekes és 4 gyerekes, még 5 gyerekes fiatal család is, aminek én borzasztóan örülök. Ennek ellenére az éves demográfiai mérlegünk az általában mindig negatív irányba mozdul el 1-2 emberrel, sajnos, de visszatérve a népszámlálási adatokhoz, azon kevés település közé tartozunk, aki növekedett a legutóbbi népszámlálási adatokhoz képest, tehát 20-valahány fővel. Nyilván ebbe az is beletartozik, mert nem annyira szép a történet, hogy Csíkszered a vonzás körzetében lévén nagyon sokan kezdtek kiköltözni, eladják a tömbházat, itthon építenek, teljesen idegen környezetbe, de kiköltöznek vidékre.
Munkanélküliségi gondjuk van, tehát munkanélküliség nagy Rákoson?
Hát hivatalosan nincs. Én úgy gondolom, hogy aki akar és szeretne dolgozni, az biztos, hogy kap megfelelő munkát, megfelelő bérezéssel is. A szociális segélyben jelen pillanatban a településen 2 ember részesül, tehát ez drasztikusan csökkent az elmúlt időszakban. Egyrészt már szigorúbbak lettek a törvényes feltételek, másrészt meg, mint említettem, mindenki inkább munkába áll és megpróbálja másképp megkeresni a mindennapi betevőjét.
Sok panaszos érkezik az irodájába? Kell sok személyes problémát orvosolni?
Kell. Hazudnék, azt mondanám, hogy nem. Én mindig is úgy indulok neki, hogy alázattal mindegyik problémának, és akármilyen minőségben jön egy ember, keres engemet, vagy akár a hivatalt is, erre próbálom nevelni a kollégáimat is, hogy nem a lakosság van értünk, hanem mi vagyunk a lakosságért. És ezt az alapszabályt, hogyha megtanultuk, onnantól kezdve a probléma az már szinte, azt mondom, másodlagos. Igyekszünk mindenkit megfelelő formában kiszolgálni. Nyilván a szakmához hozzatartozik a személyes konfliktus is. Ezt próbálom én is úgy felfogni, hogy egyrészt az igazság mellett kardoskodni, amennyire tudásom engedi. Ha meg nem sikerül, akkor megkeresni azokat az utakat, hogy lehet egyes problémákat, akár a telekviták, mert a legtöbb ilyen típusú van, azokat úgy orvosolni, hogy házon belül csendesen, nyugodtan, békésen, mert ha innen a hivatalból kilép az ügy, az már pénzbe kerül, bíróság, és a többi, és a többi, és az nem biztos, hogy bárkinek is jót tenne.
A birtokviszonyok azok rendezve vannak itt Csikrákoson, vagy még ez is folyamatban van?
Folyamatban van, tehát itt van egy elmaradásunk. Humán erőforrás szempontjából eléggé gyengén álltunk. Most én úgy érzem, hogy viszonylag megfelelő szakemberekkel vagyunk felvértezve. Akár említhetjük a szisztematikus telekkönyvezéses programot, amiben benne vagyunk, éppen most várjuk a legutóbbiára letett közel 500 telekre a telekkönyvet, tehát dolgozunk az ügyel. Ez a kényszer házasságból fakadóan a birtokviszonyok egészen másképp alakultak, mint azoknál a községeknél, akik az államosítás időszakában is külön voltak, és azt követően is külön voltak. Egy egyszerű példa, hogyha egy madéfalvi vagy csikcsicsói lányt elvettek feleségül, község területén belül és idézőjelben hozományba földet kapott, akkor azt a területet Csicsóból idézőjelbe kimérték könnyedén Csikrákos község jelenlegi adminisztratív területén. És ebből fakadóan olyan horribilis ilyen kusza történetek vannak, tehát szó szerint úgy kell érteni, hogy azt a földet megfogták, és itt kimérték. Na most, mikor újra alakul a község, és akkor kezdjük megint a visszakérések papírait folyamatosan nézegetni, akkor csak egyszer felébredünk, hogy itt is van egy kicsi plusz, ott is van, de hát az már telekkönyv, tehát azért vannak ilyen érdekes történeteink, de hát igyekszünk megoldani.
Hát az őseink valamit csak tudtak, amikor a ganédom házasodott, tehát nem messziről kellett hozni a lányt, hanem jó közelről, és lehetőleg az én földem mellett legyen az apjának a területe.
Tehát hasonló eset látszik körvonalozódni néha itt is a településen belül.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Lucz Levente vagyok, Csikrákos községnek a település menedzsere.
Mi a dolga egy település menedzsernek?
A nagyon-nagyon sok apró dolgok mellett a fő feladataim között többek között a pályázati pénzeknek a lehívása, pályázatoknak a megkeresése, úgy az infrastrukturális, mint a közösségépítő, tehát kulturális pályázatok, sportpályázatok, és azon kívül gyakorlatilag minden.
Akkor azt jelenti, hogy a kulturális események vannak, vagy bármilyen rendezvény, az Leventéhez fut be?
Igen, itt történik általában, mi keressük meg a rendezvényeket. Nagyon ritka az, amikor valamilyen rendezvény minket keres meg. Van nekünk egy értékrend, egy irányelvünk, amit be is szoktunk tartani, és az mellé rendeljük a rendezvényeket.
Ez mennyire fér bele a napi 8 órába, vagy ez is egy olyan tevékenység, amikor a szabadidőben is ezen agyalok, meg minden lehetőséget kihasználok, csak hogy elérjük a célt?
Most már így 50 plusz évesen megtanultam azt, hogy határt kell szabni többek között a magánélet és a munkahely között, de természetesen ez nem tud megtörténni 100%-ban, mivel olyan jellegű a munkám, ami hét végén is, vagy akár délutánonként is történhet, ezért egyértelmű, hogy nem a 8 órába gondolkodunk, de persze vannak nagyon szép oldalai, ami valamilyen szinten kompenzálja, vagy helyettesíti, vagy kicsit többletet ad az életbe a száraz hétköznapokhoz.
Gondolom, hogy vannak olyan projektek is, ami évente ismétlődik, vagy vannak olyanok, amelyek ilyen egyszeriek. Miben gondolkodnak főleg?
Többnyire az ismétlődő programoknak vagyunk a hívei, mert mindenféle szokás akkor válik szokássá, hogyha többször ismétlődik, a rossz szokás is és a jó szokás is. Mi igyekszünk arra, hogy olyan programokat építsünk vagy találjunk ki, ami éves rendszerességgel vagy akár havi rendszerességgel történik, és egy hozzáadott értéket ad a közösségi élethez. Gyakorlatilag egy évkör alatt minden korosztály helyet kap az események között. Így van többek között gyereknapi rendezvény, van földnapi alkalmából szervezett rendezvény, van a klasszikus, ami minden faluban van, a falunapok nálunk, ez többnyire kulturális napoknak hívjuk, és van idősek számára szervezett program, vannak rendszeres kiállításaink például, ami általában egy kisebb községre nem jellemző. A kultúrotthonban például kialakítottunk egy nagyon szép kiállítóteret, 3 havi, 4 havi rendszerességgel kiállítás megnyitó van, kiállításokat tartunk, hozzácsatoljuk más rendezvényekhez, tehát egyik rendezvény a másikat erősíti, úgy próbáljuk mindig megoldani, hogy a rendezvény is élő legyen és közönség is legyen.
Ugyan Leventéhez futnak be a szálak, de hány ember munkája van ebben az egészben?
Gyakorlatilag most már az én szerepem nagyjából a koordináció és az ötleteknek egy részének a kitalálása, de egy viszonylag jól működő ifjúsági csoport van a községben. Azon kívül a kollégáim is nagyon odaadóak és nagyon lelkesek, hogyha valami érdekes programot szervezünk.
Szabadidőre, hobbikra mennyi idő jut?
Nekem személyesen semennyi sajnos, vagyis nem sajnos, mert azért nem jut, mert egy kislányunk született, és most minden szabadidőmet vele töltöm. Úgy előtte hivatásszerűen üztem szinte a lovas sportnak egy kisebb szegmensét, a ló és emberrel való együttműködést. Ezt most gyakorlatilag kellett teljesen jegeljem, vagy félretegyem egy időre. De megtalálom a családdal, a kisgyerekkel a közös programokat, ami feltűnt. Minket innen nem lehet elűzni, helyünk van a Kárpátok között, hol élek, így város rónak,
István vagyok, építőmérnök, vállalkozó, Csikrákoson, Gröcsfalván lakunk. Csíkszeredában van a székhelyünk, 50-60 emberrel dolgozunk generál kivitelezéssel és napelemrendszerek telepítésével. 2 gyerek édesapja vagyok.
Mennyire nehéz ma vállalkozónak lenni, főleg az építkezésben, mikor így megugrottak az árak, mennyire lehet a határidőt tartani, mit tudunk ígérni a megrendelőnek?
Vannak kihívások, de szerintem ez minden téren igaz, nem csak az építkezésre. Összességében szerintem, hogyha ezt valaki szereti csinálni, akkor érdemes vele foglalkozni.
Már a szülők is ezzel foglalkoztak? Ez hagyomány a családban, vagy mi volt a motiváló?
Édesapám, ő asztalos mester, gyümes középlokon, úgyhogy általa a betekintést nyertem a szakmába valamilyen szinte. Ő egy nagyon éleseszű valaki volt, neki nem volt lehetősége tovább tanulni, és azért választottam ezt a pályát, mert ez így kötődik azért az asztalossághoz, meg az ágyszakmához.
Hamarabb lettünk mérnökök, mielőtt vállalkozók? Vagy egyszer vállalkozó utána végeztük el az egyetemet?
Talán mind a kettőre kicsi születni is kell, de egyszer elvégeztem az egyetemet, és akkor már úgy közben próbálgattam magam, és egyetem után 4 hónapot voltam alkalmazott, aztán utána saját lábra álltam.
Volt egy periódus, amikor külföldön is volt. Ott is a szakmában dolgozott, vagy ott egészen más munka területen?
Ott is generál kivitelezéssel foglalkoztam. 10 évet Belgiumba vállalkoztam. Még mindig él az a cég, de most azon dolgozunk, hogy építsük le, és itthon ezzel foglalkozunk.
Belgiumban is saját cége volt?
Igen, igen. Egy magyarországi barátommal közösen csináltuk, ő segített elindítani ezt a céget, utána én vittem, és akkor itthon 2 éve csináltam egy nagyon jó barátommal ezt a céget közösen, és azóta ezt fejlesszük, ezt csináljuk, és nagyon szeretjük.
Nagyon sok vállalkozó azon panaszkodik, hogy nincsen elég munkaerő. Ha megfizeti, sincs ember. Hogy ennél a cégnél van, és nagyjából innen a környékről vannak, tehát helyiek.
Igen, én ezt másképp látom. Most nyilván 2 év alatt, amennyi tapasztalat gyűlt, az alapján azt látom, hogy lehet munkaerőt találni. Az embereket meg kell becsülni nyilván, mint emberileg, mint anyagiak szintjén. És hogyha ezek megvannak, akkor én úgy látom, hogy ez így indukálja saját magát.
A kinti vállalkozásnál is rákosiak voltak a munkatársak, vagy belgiumiak?
Nagy rész itthonról voltak. Tehát a jelenlegi csapatnak is egy jelentős része olyan emberek, akikkel együtt dolgoztunk Belgiumban.
Sokszor azt hallom, hogy hát itt nincsen semmi, külföldön mekkorák a lehetőségek, és itt van egy fiatal ember, aki azt mondja, hogy inkább itthon szeretné fejleszteni a cégét, mikor már megvan egy vállalkozás a Belgiumban. Még sincsen olyan nagy lehetőség ott kint, vagy még sincsen kolbászból a kerítés? Belgiumban sem?
Lehetőség van ott is, itt is annak, aki szeret dolgozni és tud is dolgozni. Mindenesetre én féltem egy kicsit hazajönni, mert ez az általános hangulat, hogy akkor milyen nehéz, meg az adminisztráció mennyire bonyolult, és nem érdemes foglalkozni, és nem éri meg. Velem is ez jött szembe, úgyhogy egy kicsit féltem ettől. És hát a valóság az teljesen más. Semmivel se bonyolultabb, nehezebb itthon vállalkozni, mint mondjuk Belgiumban vagy Magyarországon. Ezt a 2 országot ismerem. Másrésztről meg sokkal nagyobbak a lehetőségek. Nem annyira telített a piac, sokkal inkább ki lehet bontakozni, új dolgokat meghonosítani, mint külföldön. És akkor persze nem beszéltünk a legfontosabbról, hogy értéket teremtünk itthon, ami egy hatalmas plusz.
Mekkora területen vállalkozik?
Próbálunk egy ilyen 100 kilométeres körön belül maradni, amiatt, hogy az emberek ne kelljen túl sokat utazzanak, ne kelljen ott aludjanak. Ezt így nagyjából sikerült is tartani. Vannak kivételek, de többnyire ezt tudjuk tartani.
Milyen jellegű munkákat igényelnek?
Most jelenleg ipari építkezésekkel foglalkozunk leginkább, csarnokok építésével. Ugyanakkor van egy szállodaprojekt is, amiben részt veszünk, és nagyjából 1 éve foglalkozunk napelemrendszerek építésével, telepítésével. Ez egy nagyon gyorsan fejlődő ága a cégnek.
Az számít-e egy vállalkozó életében, amikor jön egy újabb munka, hogy van külföldi tapasztalat, vagy hogy hány éve foglalkozom ezzel, vagy az számít, hogy ember legyen az ember?
Hát ugye ezt én nem tudom. Úgy sejtem, hogy gyakorlatilag a saját munkánk vagy a hozzáállásunknak ez a hozadéka. Ha kitartóan, őszintén, megfelelő alázattal állunk hozzá egy projekthez, és minden terünk tehetőt megtesszük, hogy ez jó legyen, akkor azért ez hosszú távon kifizetődő, én ezt látom.
Mi van a bakancslistán? Meddig szeretnénk elérni? Mert bizonyára itt is a határ a csillagos ég.
Igazából mi nem szeretnénk így széltébe már sokat nőni. Inkább azt szeretnénk, hogy akik a csapattagjai, akik itt vannak, azok tényleg jól érezzék magukat, tényleg magukénak lássák ezt a projektet, és hogy mint egy nagy család úgy tudjunk működni. Legalábbis ez a célom nekem.
2 gyereknek az édesapja, mennyit tudunk lenni a gyerekekkel?
Elég sokat ahhoz képest. Tehát én úgy azt tanultam meg 10 év vállalkozás után, hogy az, aki 10 óra helyett 16-ot dolgozik, az nem fog többet letenni az asztalra. Tehát az azt jelenti, hogy nem tudja beosztani a saját idejét. Nem ítélkezek. Én magamon ezt láttam, hogy 8-10 órában igenis elég sokat lehet dolgozni.
Mekkorák most a gyerekek?
A lányom ő 6 éves, a fiam ő mindjárt 3, és most várunk még egy kisbabát, akinek nem tudjuk a nemét.
A feleség is szakmabeli, vagy most a gyerekekkel van?
Nem, ő nem szakmabeli, én elváltam, fogorvos volt az előző feleségem, és a mostani párom ő tolmácsfordító.
Ilyen tempó mellett szabadidőre van-e lehetőség? Egyáltalán ott lehet-e hagyni a céget? Vannak-e annyira megbízható emberek körülöttem, hogy egy hétre esetleg a családdal elmenjünk nyaralni, vagy kikapcsolódni?
Van, ez nagyon jól működik, mivel hogy a kollégák, barátokkal nagyon jó a kapcsolat. Ezt meg tudjuk egymás közt oldani, tehát hogyha valaki épp nincsen, akkor átvesszük a helyét. És szabadidő, hát igenis van, és minőségi idő is van. Tehát itthon az élet minősége sokkal magasabb, mint külföldön. Az életszínvonal nem biztos, de az életminőség az mindenképp.
Emellett másra is lehet foglalkozni, mondjuk hobbikkal, vagy bármi mással? Vagy azért az időm, a munkaidőm zöme erre koncentrálódik?
Hát itt van egy olyan furcsa helyzet, hogy a munkám valamennyire a hobbim, de amúgy lehetne, vagy lehet, tehát nem igaz, hogy nem lehet.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Olti Árpád vagyok, a vándorszékhely tulajdonosa. Gyerekkorom óta szerettem a vendéglátást, azt is terveztem, hogy pincér leszek, vagy szakács. Ez nem sikerült, de a vendéglátása sikerült.
De itt a panziónál lehet kísérletezni, tehát hogyha nagyon szükség van esetleg segédpincérre, vagy segédszakácsra, akkor ki lehet próbálni, és sosem lehet tudni, hogy hova jut el az ember.
Szoktam is, mert mikor nagyobb rendezvény van, akkor van, amikor be kell álljak én is, akár mosogatni is, de szívesen csinálom.
Miért itt a határban épült fel ez a panzió?
Itt ezelőtt is gyógyfürdő volt, azt próbáltuk is megtartani. Mindig, mikor május 1-én itt volt a megnyitó buli, mert akkor kezdődött a szezon, az idősek, a szülők olyan jól érezték magukat, és láttam, hogy évről évre robban le, nem volt, aki karba tartsa autójára, és elterveztem, hogy ezt valahogy fel kéne újítani, működtetni, ne menjen tönkre teljesen.
Teljes gőzzel mikor indultak be?
2007-ben nyitottunk meg, és azóta lehet mondani, hogy éjjel-nappal működünk.
Kik a vendégek?
Nagy részt magyarországi szálló vendégeink vannak, de viszont az étteremben ott 90%-ban helyi vendégek vannak.
Gondolom, hogy rendezvényeket is tartanak.
Így van, van egy 300 fős rendezvénysátrunk. 2 évre le kell foglalni, mert minden hétvégénk le van foglalva. Vagy keresztelő, vagy eskü, de inkább az esküvők, a lakodalmak.
A turisztikai irodák kínálatában is benne vannak, vagy szájról szájra adják a vendégek, hogy itt jártunk, jól telt, szép a környezet, jó a kiszolgálás, hogy működik?
Is-is. Irodákba is hirdetünk, de 90%-ban mindig visszajönnek a visszajáró vendégek.
Jönnek külföldiek is? Vagy esetleg innen az országból jönnek román ajkúak is?
Román ajkú az nem nagyon, mert román oldalon nem vagyunk. 90%-a Magyarországról jön a szálló vendégnek. Vannak Szlovákiából is, szilveszterre. Most már 9. éve, hogy vissza fognak jönni, ugyanaz a csapat, minden évben ők jönnek vissza, úgyhogy szilveszteri vendégek azok, törzs vendégek már.
Én mindig azt szoktam mondani, hogyha már ennyi év után is visszajárnak, akkor valami csak megragadja őket, vagy a tájba, vagy a kiszolgálásba.
Mindkettő, mert most már ilyen baráti kapcsolat alakult ki köztünk. De szeretnek nagyon ide járni, mert azt mondják, hogy csendes, nem benne a város központjában vagyunk. Itt a gyerekek is nyugodtan szaladgálhatnak, játszhatnak az udvaron. Télen szíveszek, például, hogyha hó van, akkor tudnak szánkózni. Ott Szlovákiában nincs ilyen lehetőség.
És itt aztán el lehet ereszteni a hajamat, mert itt kiabálhatnak, nem haj a szomszéd sem. Tehát itt tényleg a kápolna fent van a domb tetején, itt alatta vannak azoknak, mondom, akik esetleg nem jártak és nem tudják, hogy hol van ez a panzió. Hát itt üvöltözhetnek, mert még a vonat is elnyomja azt a zajt. Itt különben vonat annyi jár, mint hogyha a Bukarestben a nyugati pályaudvaron lennénk, én nem tudom, de mindenre hallok elmenni egy-egy szerelvényt. Milyen időközönként kell valami újjal előrukkolni, hogy ők is kapjanak valami újat minden évben?
Igen, próbálunk mindig fejleszteni, úgy az étterembe, a konyhán, mint egyéb szolgáltatásban. Lehetőség van itt motorosszánozásra, kvadozásra, jeeptúrára, akár gyalogtúrára is. Nyáron szoktunk esztenára menni, bemutatjuk a sajtkészítést, a fejést. Az étterem pedig ott is mindig próbálunk egy kicsit újítani, kicsit fejleszteni, újat berakni, mert a visszajáró vendég is nem mindegy, hogy mindig ugyanazt az ételt kapja, és már tudja, hogy csak ez van, hanem meglepődik, hogy hú, ne, most az étlap ismét bővült.
Na de olyan eset volt, hogy valaki csak azért jött vissza, mert azt tette valamikor. És ha már nincs is az étlapon, de kéri.
Igen, hát sok visszajáró vendég van, ami megy, amit látjuk, hogy szeretik, azt nem baj, hogyha régi, de azt megtartjuk. És ugyanazokkal az ízekkel, a helyi ízekkel próbálunk dolgozni. Sokan azért járnak vissza.
Kimondottan gyógykezelni jön valaki?
Igen. Az orvosok 10-12 alkalmat ajánlnak, 40 percet ülnek a vízbe. Reuma, ízületi betegségekre nagyon jó. Azt mondják az idősebbek.
Egyszerre hány ilyen beteget tudnak fogadni, vagy ilyen vendéget?
3 fürdőkádunk van. sajnos többet nem tudtunk ide beépíteni. Tervünkben van bővíteni, aztán ha sikerül, akkor szeretnénk egy sokkal nagyobb gyógyfürdőt csinálni.
Vannak olyan vendégek, akik igénylik is, hogy megszervezik a programjukat, vagy legtöbben már kész tervel jönnek, hogy itt megszállnak, esetleg kezeltetik magukat, de ők már tudják, hogy merre mennek, mit néznek meg.
Igen, vannak olyan vendégeink, olyan csoportjaink, akik csak vadozni jönnek nyáron. 3-4 alkalommal is eljön ugyanaz a csapat, mert annyira tetszik itt a táj, ahol lehet menni, tényleg betartjuk a szabályokat, mert megvan, hogy hol szabad menjünk. Van olyan vendég is, aki csak úgy spontán bejön, és akkor ajánljuk, hogy milyen lehetőségek vannak, és nagyon örülnek, hogy fel tudunk menni a Hargitára. Ott a gomba szezonban bemutatjuk, hogy melyik a jó gomba, áfonya, itt a helyi dolgokat próbáljuk megismertetni velük.
Kapcsolatuk van a többi panziossal is, hogyha mondjuk nálam teltház van, akkor esetleg tudnak vendéget átadni, vagy esetleg átvenni mástól?
Igen, ez egy jó tapasztalat. Én részemről nincs olyan, hogy konkurencia. Itt, hogyha nekünk nincs vendég, akkor küldöm a szomszéd panzióba. Van Domokoson, Rákoson is szívesen küldjük, ők is viszont, úgyhogy ha nem tudják fogadni, akkor küldik ide.
Bejöttek a számítások? Vagy még mindig a vágyainkat, álmainkat próbáljuk megvalósítani?
Hát igen, még próbáljuk, mert na, nem panaszkodunk, hál' Istennek van vendég, de azért mindig résen kell lenni, nincsen kihagyás, mert hogyha az ember egy-két napot kihagy, akkor már zsebben nyúlós, úgyhogy a költségek ugyanúgy megvannak, mindig toppon kell lenni, hogy fent tudjunk maradni.
Egy érdekes jelenségre lettem figyelmes, itt a bárpultnál vannak pénzek kirakva, mondták is itt az alkalmazottak, hogy ez a főnöknek a gyűjteménye. Ezek között vannak olyan pénznemek is, amiről én nem tudom, hogy milyen. Az azt jelenti, hogy a vendégek adták, vagy ez tényleg szenvedély és gyűjt mindenféle régi pénzt meg újat?
A régiség az engem mindig megfogott. Minden régiségem van, otthon is a lakásomon van egy sörkártyám, és tele van minden régiséggel. A szülőktől is örököltem, ahol olyan helyet járok, és meglátom, hogy ez nagyon régi dolog, azt mindig megveszem, vagy ajándékba adják. A pénz az tényleg van olyan is, amelyik vendégek hoztak, úgyhogy az nem mind az enyém.
Van olyan is, ami még most is forgalomban van, de azért zömeg ki van véve forgalomból.
Igen, igen. Ez nagy részt magyar forint, azt hiszem még pengő is van.
A vendégek azért jönnek, hogy kikapcsolódjanak és kipihenjék magukat. Egy panzió tulajdonos mikor kapcsolódik ki, vagy miben tud kikapcsolódni, mert hát itt kell lenni, azért kell a vállalkozást irányítani, vezetni.
Igen, a vendéglátás az olyan, hogy mikor más jól érzi magát, pihen, ünnepel, akkor mi akkor kell dolgozzunk. Akkor van a szezon, nekünk nincs igazából megállás. Itt éjjel-nappal kell dolgozni, és itt kell lenni.
Lesz, aki tovább vigye, ha már kicsit bele fárad?
Van két fiam, még fiatalok. A kicsi az most már próbálkozik, úgyhogy jön, segít, nézi, hogy mit kell. Most iskolába is vendéglátást akarja, turisztikát tanulni. Majd meglátjuk. Reméljük, hogy fogják folytatni.
Vizeli Zsombor vagyok, a Csíkrákos és Görögsfalvi önkéntes tűzoltó csapat parancsnoka. A községben jelenleg 32 aktív tagja van az önkéntes tűzoltó csapatnak, melyekkel folyamatosan edzésben gyakorlatozunk.
Gondolom nem élesben mindig.
Hál' Istennek nem élesben, azért lehet tudni, hogy a statisztikák alapján 2-3 tűzeset sajnos van a községünkben, de havi rendszerességgel csak gyakorlaton veszünk részt.
Ezek a tűzesetek miből vannak?
Eset sajnos rövid zárlat meg gondatlanságból történik, volt rá példa erdőtűz, vagy gazdasági épülettűz, viszont vannak olyanok is szándékos gyújtogatások, tarlóégetésekről van szó.
És a tettest azt elkapjuk, vagy politikailag korrektek vagyunk, és valahogy nem jutunk a nyomára?
Nagyon nehéz elkapni a tettest, hogyha ott helyszínen nem érjük tetten, akkor nagyon nehéz, mivel a szél mindenfele viszi a tüzet, nehéz megállapítani, hogy honnan is eredt az a tűz, kinek a területéről eredt. Így sajnos, ha ott helyben nem kapjuk tetten, akkor nem is tudjuk bizonyítani, hogy ő volt, hiszen valaki más is akár meggyújtatja ezeket a területeket. Nem feltétlenül neki a saját területét gyújtja be, hanem megtörténhet az is, hogy tiszta szorakozásból. Sajnos ez elég jellemző.
Mi alapján választódott ki, hogy ki lehet tagja.
Fiatalok is vannak, és idősek is, úgyhogy összekovácsolni a fiatalságot az idősebbekkel, középkorúakkal nem volt kritérium, nem volt direkt válogatás, hanem aki szeretett volna, volt egy létszám, 30-32-es felé ne menjünk, és aki szeretett volna, szinte mindenkit beválogattunk.
Olyanból lesz önkéntes tűzoltó, aki mondjuk itthon dolgozik, és nem túrába jár, hogy amikor szükség van esetleg rá, akkor tudjon részt venni?
Igen, megnéztük azt, hogy ki az, akinek szabadabb a munkahelye. Egyetlen egy kizáró volt talán az, hogy ne dolgozzon külföldön, mert akkor szinte nincs is értelme beálljon a tűzoltó csapatba.
Nagyon leszeres azért a gyümölcslevet, gondolom, mert hogyha részeg, akkor megint nem tud menni tüzet oltani.
Pontosan, igen, tehát ez is egy kizáró ok.
Milyen a felszereltségük? Mennyire haladnak a korral?
Jelen pillanatban szinte az összes emberünknek van védőfelszerelése, de akinek esetleg nincsen, vagy már egy régebbi modell típus van, annak is próbáljuk beszerezni az újat. Dolgozunk azon, hogy minél több eszközt beszerezzünk, elkezdve torlóégetés ellen használt eszközöket, légzőkészülékeink is vannak. Van két darab tűzoltóautónk, amely készen áll bevetésre minden egyes alkalomra. A felszerelésünk jelen pillanatban nagyon jól áll.
A községben ki van építve úgy a vízhálózat, és elég sűrűn vannak ezek a tűzcsapok, hogy közel van a tűzhöz a vízforrás?
Igen, tehát szinte 200 méterenként vannak, sőt, vannak olyan helyek is, ahol sűrűbben vannak a tűzcsapok, úgyhogy ez felől senki sem kell aggódjon, hogy esetleg nehéz vízhez jutniuk a tűzoltóautóknak, vagy a tűzoltóknak az esetleges tűzoltásnál.
Én kívánom, hogy minél többet gyakorlatozzanak, és minél kevesebbet oltsanak tüzet, mert akkor azt jelenti, hogy nincsen gond.
Köszönjük szépen! A Csikrákoson és Görögcsomóban működő közbirtokosságok is rengeteget támogatnak, úgy a fejlődésben, mint eszközbeszerzésben, úgyhogy ezúttal meg is szeretném köszönni nekik a rengeteg támogatást.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Regián Melinda vagyok, a Csikrákosi Általános Iskola tanítónője, de egyben a Gerendei Férfi Kórus vezetője is.
Mikor alakult ez a férfi kórus?
A Gerendei Férfi Kórus a Csikrákosi Kisboldogasszony Egyházközség énekelni szerető férfiaiból alakult 2017-ben. Egy baráti összetartó kisközösség, aminek a célja az egymástól való tanulás, összetartás, a kórus tagjai önmagukban is egy-egy zenei érték birtokosai. De nem csak énekeket tanulunk egymást, hanem egy-egy régi életképből merített tanulságot, emberséget is. A Gerendei szívügyének tekinti, hogy ezen talentumait ne elássa, hanem kamatoztassa, és adja át az utókornak. Elhivatott, hogy székely népünk hagyatékának áthagyományozását szem előtt tartsa, ilyen szellemben tevékenykedik a 15 főből álló Gerendei férfi kórus.
2017-ben miért férfi kórusban gondolkodtak? Nem lehet nőt találni, aki esetleg szeretne énekelni?
Vezettem korábban egy nőkből, férfiakból álló dal egyletet. Valahogy a férfi kórusnak a virtualitása az megfogott engem, és régi álmom vált valóra ezzel, hogy férfi kórust alapíthattam. Amúgy nem volt nehéz összeverbúválni.
Milyen életkorúak ezek a tagok?
Megtalálható a 20 évestől a 80 valahány évesig minden korosztályból. Van egy-egy példány, ha így mondhatnám.
Milyen gyakran vannak a próbák? Mert ahhoz, hogy sikereket érjen el az ember, azért oda kell tenni a csülköt, szokták mondani felénk, és azért kell gyakorolni, mert akkor van eredmény.
Heti rendszerességgel vannak próbáink, kedden esténként, de hogyha valami olyan meghívásunk van, amely több gyakorlást igényel, akkor szoktunk tenni hetente többször is próbákat.
Milyen dalokat énekelnek? Mi van a repertoárjukon?
Repertoárunkon szerepelnek népdalok, katonadalok, magyar hazafias nóták, fegyvernemi indulók, első világháborús front dalok, huszárnóták, és ezek a dalok sikeresen hatnak az érzelmekre. Ezért is énekeljük inkább, érezni bennük az erőt, a férfit, a hőst. Ezen hatások késztetik a Gerendei tagjait ezek éneklésére, és ennek okán gyűjti tarsójába is a népdalokat, katonadalokat, huszárnótákat. Szerintem értékmentő feladatnak számít, hiszen a katonaság megszűnésével lassan feledésbe merülnek a népi kultúránk eme szegmense, a katonadalok, huszárnóták, de a katonakísérők és a katonavacsorák megélt szokásai is.
Ki mondja meg, hogy mit énekeljünk? A karvezető, vagy jönnek a tagok is ötlettel, hogy azért ezt is tanuljuk be, mert ezt is hallottam valahol, és ez milyen jó szólna?
Első alkalmakkor, amikor még összeverbuválódott a csapat, akkor mindenki a saját tarsójából, amit tudott, azt ilyen közös éneklések voltak tulajdonképpen, nem készültünk sehova elsőként. Erről szólt az egész, hogy mindenki, amit tudott, azt jegyzeteltük le, hogy te ezt tudod, te azt tudod, csak akkor így raktuk össze csokorba legelső fellépésünkre a katonadalos blokkot például.
Hogy kezdődtek el ezek a kiszállások vagy a megmutatkozások?
Itthon falunapokon, idősek napján, őrtűzgyújtáson ilyen alkalmakra volt felkérésünk, viszont van minden március 15-én egy olyan közös kulturális est, ami valamikor az én kezdeményezésemre indult el Csíkrákosról, annak okán, hogy minden faluban a március 15-ét megünneplik, és ezért a falvakban működő hagyományőrző csoportok, táncsoportok vagy énekkarok hadd ünnepeljenek együtt, gyűjjenek össze egy-egy ilyen esten. Az úgy működött, hogy minden falu bevállalta a következő évi szervezést. És így faluról falura ment, mostanra már 8 falut ölel magába, és így kaptuk a meghívásokat elsőként. Aztán köztudott, hogy Dobos Zsolttal csikipárosként sok meghívást kapunk Magyarországra is, itt Erdélyben is. Ahova mi eljárunk nótát énekelni, ott mindenhol beszélgetünk a tevékenységünkről, és ezt tovább mondjuk a Gerendei Férfi Kórusnak is, hogy mi a tevékenysége és miket szokott csinálni, és a következő alkalommal már őket is meghívják oda.
Utánpótlásba kell gondolkodni, vagy a sikerek azok hozzák majd az utódokat is, tehát mindig egy fiatal megérint az, hogy akkor én is belépjek és vigyem tovább ezt a szép hagyományt.
Igen, az utánpótlásról ezek a sikerek gondoskodnak tulajdonképpen. Tavaly 2 fiatalabb tag is csatlakozott hozzánk.
Milyen díjakat kaptak?
Egy nagy díjjal tulajdonképpen azzal büszkélkedhetünk. A tavaly októberben tartották meg Válaszúton a Hajnal akar lenni népdaléneklési versenyt, ami a Kárpát-medencei verseny tulajdonképpen. Annak a döntőjében a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége a KÓTA országos minősítőjén a Gerendei elnyerte az Arany Pálva díjat.
Gondolom, hogy ez motiválja a tagokat.
Nagyon, igen, nagyon motiválja. Rá is tartanak arra, hogy a szintet megtartani, sőt, még fennebb emelni.
Tanítónőként ez teher vagy áldás, hogy én ezt is csinálhatom? Mert amint már említettük, Reggel Melinda nóta énekes is. Dobos Zsolttal.
Igen, hát ez nekem áldás tulajdonképpen, a nagy vágyam, ahogy az előbb említettem, hogy ez valóra válhasson. Nekem hobbiként, öröm éneklésként, öröm tevékenységként van jelen az életemben.
Székes Zsuzsanna vagyok, Csíkrákoson élek, kézműves varró vagyok, ez a hobbim, ezt folytatom.
Mi a fő foglalkozás? Házi asszony?
Igen, otthon vagyok, a mindennapi tevékenységek mellett varrok, tehát kertállatok plusz varrás kb. Ez a napi tevékenységeim.
Mennyi idő jut a hobbira?
Azt szoktam mondani, hogy ha nincsen úgy legalább másfél-két órám, akkor neki se ülök, már egy szabás vagy varrás, az nem tudok, úgyhogy most van 10 percem, és akkor egy kicsit varrok, hanem úgy osztom a többi dolgomat, ilyen 2 órás periódusokban, 2 óránként kimegyek az állatokhoz, vagy este kertet rendezek, vagy délelőtt reggelibe, és akkor közte a főzések és egyéb dolgok mellett varogatok.
Miket varogat?
Elsősorban táskák, szatyrok, pénztárcák, övtáskák, háztartási textiliák, néha abroszok, megvan a szezonnak megfelelő. Tehát húsvét környékén vannak húsvéti kosárbélések, terítők, karácsony környékén textilszaloncokrok, ilyen dekor dolgok.
Ezek megrendelésre készülnek, vagy az ember csinálja, aztán majd megtalálja a gazdáját?
Ez érdekes kérdés. Eleinte szerettem, hogy aki kér, annak vagyok. Aztán nagyon az az idő, amikor hogy az ember elfárad ebbe, tehát szinte ilyen kiégés környékére kerül, és akkor úgymond elveszek én az egész munkálatomba, tevékenységembe. És akkor szerettem azt, hogy valaki ránéz, ugyanúgy, hogy én is ránézek más. határok, lássam a személyiségét, a lelkületét, a minden. És akkor így abból visszavettem, hogy rendelésre, tehát én magamot varrom, és hogyha valaki tud azzal azonosulni, akkor választja.
És mindított el e fele? Valahol látta, vagy szeretett volna egy ilyen táskát, és nem lehet kapni, vagy hogy indul el e fele az ember? Mert elég ritka az a fiatal asszony, aki varrással, meg szövéssel, meg valami hasonlóval foglalkozik manapság.
Nálunk a kézművesség, vagy a varrás, az mindig jelen volt. Nem a mám is vart, édesanyám kézzel vart, ő staférunkba hozott el varrógépet, amin én éveken keresztül tanultam, mint ez a régi leárnagi asztal, az volt nekem az íróasztalom. Akkor 8 éves voltam, amikor szétszettem ezt az asztalt, és úgy el tudtam befűztem, és vartam egy kicsi szatyrot, vagy olyan tarsolykát. Mindig vonzott, és majd 9-ben, amikor bekerültem a gimnáziumba, akkor mindenkinek ez a budmír táskája volt, nekünk nem volt lehetőségünk, de mindig szerettem volna valami olyan klasszor egyedit. Akkor kitaláltuk édesanyámmal, hogy volt egy régi hanorákom, egy bársony hanorákom, abból vartunk egy tarisnyát, akkoriban az volt a nagyon, amit én menőnek gondoltam. Na de én azzal végigjártam a 4 évet, és majd még egyetemen is. Egyetem alatt vartam egy másikot. Amikor végeztem, akkor nem igazán került munkahely, és külföld minden volt bennem. Tehát az első keresetemből külföldön megvettem a saját varrógépemet. Akkor ott varrogattam ilyen olyan kisebb dolgokat, és reggel keltem fel, hogy na, én mostantól varrok. Ez így kezdődött.
Péter Magdolna vagyok, Csiklákoson lakom, 2 gyerek édesanyja, jelenleg nyugdíjas vagyok, és unokázom.
Gondolom, hogy annyi év után is szeretettel gondol Postás Jankóra, a hajdani gyermekműsorunkra, és most, hogy itt vagyok, elővette a leveleket is, amit még hajdanán Postás Jankótól kapott. Hogy van az, hogy ennyi időn keresztül megmaradtak ezek a levelek?
Nagyon szeretném őrizni a régiségeket, imádom mind a kézimunkákat is, úgy véltem, hogy ennek is értéke van. Majd a jövő nemzedék látja, majd az unokáim meglátják, hogy ki is voltam gyerekkoromban valamikor. Nagyon szerettem a levelezéseket, mindig leveleztem a rádióval, a zenés üzenetekkel is, és Zsuzsa nénivel, a pionírodásnak, ő volt a műsorvezetője, és vele is sokat leveleztünk.
Hányadikos volt, amikor ezeket a leveleket írta?
5-8 osztály között voltak ezek a levelek, amikor is jártunk az állami gazdaságba, dolgoztunk, és azok a levelek megőrzik az időnek a tartalmát, amikor diákkorunkban megszereztük a pénzt a tanszerekre.
Milyennek képzelte el ezt a Postás Jankót?
Ha mesében gondolkozom, akkor egy mesebeli törpét képzelek el, de élőben egy szép szál fiatalember.
Most, hogyha én elmondom, hogy ki volt, akkor nagyon lerombolom az álmait.
Nem.
Egy színésznő volt, Nagy Katalin volt a Postás Jankó. Ez jóval a változás után derült ki mindenki számára.
Azt a mindenit. Ez csodás, na, hogy nem Jankó volt, hanem egy hölgy volt.
Igen, de annyira meg tudta játszani a szerepet, és olyan sok gyerek kereste annak idején is a rádiónál, sőt, 90 után is keresték, hogy Postás Jankóval lehet-e találkozni.
Hát én is szerettem volna. Az akkoriban nagyon nehéz körülmények között voltunk. Na, kevés volt a fizetés, éppen csak, hogy szegények nem voltunk, mindenünk meg volt, éhesen nem feküdtünk le, de ez nem volt lehetőség, hogy ellátogassuk ilyen helyre. A kirándulni mindig elengedtek szüleim, 5-8-ban voltak ilyen egynapos kirándulások, 3 napos kirándulások, mindig. Már akkor még a nagyobbik öcsém kisebb volt, és ő még itthon volt, és akkor engem mindenivel elengedtek szülők. Úgyhogy én jártam az országba, az osztály kirándulásokon nagyon sokszor.
Itt van a kisunokája Marci is, a háttérben őt hallják a hallgatók. Marcinak mesél-e erről az időről, hogy leveleztem a rádióval, leveleztem Postás Jankóval, hallgattam a gyerekműsort, vagy most más világ van, őt bizonyára más érdekli, és akkor nem kerül elő ez a téma.
Hogyha nagyobb lesz, biztos, hogy elő fog kerülni. Most érdekelni őt a laptop, a telefon, de nálunk ez nem megy. A tévét, amikor nézi, vannak műsorok, ami leköti, máskor pedig játszik egyedül. Vagy pedig kint az udvaron, vagy együtt játszunk, mesét olvasunk, jár óvodába.
Ma is kedvenc a gyermek műsor?
Igen, meghallgatom mindig, amikor a templomból jövünk haza, kapcsolom be azonnal a rádiót, már 12-kor, 4-1-kor itthon vagyunk, hallgatom. Visszapereg a film, amikor van olyan, amikor régebbi adást közvetítenek, és akkor úgy visszapereg a film, hogy milyen szép is volt az akkori gyermekkorunk. Akár egy műsor, akár egy színpadi előadás, mindig olyan kedves, és visszatérek a gyermekkoromba, olyankor gyerek vagyok én is, ez biztos.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Hargita megyei Csikrákoson készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Búzás Árpád római katolikus plébánossal, Máté Sándor gondnokkal, Salamon Lajos iskolaigazgatóval, Tamás Lajos közbirtokossági és Antal Vilmos gazdaegyesületi elnökkel, Antal István cserkésszel, Vizoli Zsombor lábtoledzővel, valamint Tamás Zsuzsanna sajtkészítővel még több érdekességet próbálom megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.